ami segítségünk és ami lelkünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, a mi Isten tiszteletünket, elénekelvén a 151. számú éneket, amely így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Imádkozzunk, testvérek! Édesatyánk, hadd szálljon a mi szívünkből is ilyen nagyon boldog hálaadás te feléd, mint amit most a te régi szolgádnak, a te apostolodnak az írásából hallottunk. Hadd teljünk meg mi is, Urunk, boldog örvendezéssel, afölött, hogy te gondoskodtál rólunk, hogy te lehajoltál hozzánk, hogy te megoldottad tulajdonképpen minden problémánkat, hogy te megnyitottál minden utat előttünk, hogy te teljes reménységgel töltötted meg a szívünket azáltal, hogy Jézus feltámadott a halálból. Köszönjük néked, Urunk, ezt a felséges, dicsőséges örömhírt, ami mindig újra zeng, és amit mindig újra olyan jó hallanunk nékünk. Ebben a hitben hadd jöjjünk most is hozzá, és kérünk, hogy ebben a hitben erősíts meg bennünket most is. Hiszen, Urunk, olyan nagyon nyomorúságos és olyan nagyon szegényes, ami egész keresztény életünk, és nem tudnánk semmit idehozni elébet a mi bűneinken kívül most se, de köszönjük, hogy azokat idehozhatjuk, minden hitványságunkat és minden erőtelenségünket, és itt letehetjük előtted, abban a boldog tudatban, hogy kegyelmes Isten vagy, aki jobban ismersz bennünket, mint mi önmagunkat, aki jobban szeretsz bennünket, mint mi egymást, sőt, mint mi magunkat. Hadd legyünk hát, Urunk, most is benne a te ránk sugárzó szeretetednek a sugár özönében, és hadd fürödjék meg benne a lelkünk, hadd tisztuljon meg benne az életünk, miközben a te ígét hallunk. Hallgass meg bennünket, édesatyánk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket Jézus érdeméért. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található Péter apostolnak közönséges első levele első részében, a harmadik versben a következőképpen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. eddig a Szentíget. Kedves testvérek, amikor így először olvassuk el ezt a részt, nem csak azt a verset, amit most textusul fölolvastam, hanem az egész részt, amit az elég is fölolvastam, akkor ez, ami számunkra egy kicsit olyan hosszadalmasnak tűnik. Talán néha egy kicsit dagályosnak is tűnik. Nem is nagyon értjük így az első olvasásra, mert annyira tele van örvendezéssel, hálaadással, újongással, Istenben való örömmel. Valahogy olyan forma ez, mintha egy nagy hálaadó imádság szakadna föl Péter apostolnak a szívéből. És úgy buzog belőle, mint a Margit-szigeti forrásból a forró víz, szinte nem bírja végét szakítani. De van is neki oka erre a hálálkodásra, mert minden egyes szó, amit itten leír, személyes tapasztalatából ered, és éppen ez az értéke neki. És az egész levélnek az az értéke és az az ereje, hogy minden szó tulajdonképpen személyes megtapasztalásából ered az apostolnak. Íme, amint hallottátok, így kezdi ezt a nagy újongó hálaadást, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, a Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. További részben már csak ezt részletezi tovább az apostol. Röviden úgy foglalhatnám össze, hogy ennek a nagy háladó imádságnak a tartalma az élő reménység. Ez volt az a hatalmas erő az apostol életében, amelyik az egész életének új fordulatot adott. Ez az élő reménység, amelyik az Isten újonnan szülte őt, a Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mi hát ez az élő reménység? Erről szeretnék mostan beszélni. És azért is nagyon jó, hogyha ennek úgy a tartalmába belegondolunk, hogy mi az élő reménység, mert azt hiszem, hogy ennek a fordítottját, a halott reménységet nagyon sokan ismerjük. Meghalt reménységekről szinte minden ember tud a maga életében. Mindnyájunknak voltak elképzeléseink a saját életünkkel kapcsolatosan. Voltak álmaik, voltak törekvéseink. És akkor nekifeszültünk, és dolgoztunk érte, és reménykedtünk a megvalósulásában. És azután egyszerre csak jöttek a csalódások, jöttek a kudarcok, jöttek a leveretések. Nem úgy történt, ahogyan szerettük volna, ahogyan megálmodtuk, ahogyan elképzeltük valamikor. Talán valakinek az életében nem jött el az a valaki, akinek az eljövetelére pedig olyan nagyon várt. Vagy talán az özvegy édes anya egészen magára maradt öregségére, gyermekei szerte szétszóródtak a világban, pedig ő azt remélte, hogy majd öregségére drága kis unokák fognak játszadozni körülötte, de nem így történt. Egészen másképpen alakult, mint ahogyan gondolta volna. Vagy például elérkezett valaki a férfikornak a delelőjére, és amikor úgy visszatekint, hogy mit is végeztem tulajdonképpen, olyan megdöbbenve állapítja meg, hogy a sok szép tervből és alkotásnak a vágyából ó, de nagyon kevés valósult meg, és már fogy az élet. Vagy valaki azt érzi, hogy lassan már elszáll az élet fölötte, és még mindig nem hozta meg a számára azt a várva várt boldogságot. Nincs olyan ember, aki ne reménykedett volna már valamibe, hiába. Szinte halmozódnak a letört reménységek, a kihunyt reménységek az életünkben, és mennél többet megélünk ebből a földi életből, annál több kedves reményünket temetjük el. Testvérek, ezt az állapotot Péter apostol is nagyon jól ismerte, mert az ő életében is volt olyan időszakasz, amikor minden reménysége szerte foszlott. Pedig hogy reménykedett valamikor? Jézusban reménykedett. És reménykedett az Isten országa eljövetelében. És fiatal temperamentumának az egész szenvedélyét beleadta ebbe a nagy reménységbe. Azután jött az a nagyon szomorú nap, a nagy péntek. Ó, micsoda borzasztó dolog lehetett látni néki azt a három keresztet, amelyik ott merett az ég felé Jeruzsálemnek a vesztő helyén, és különösen a középső kereszten ott függött életének az egész reménysége. Mindenestől, minthogyha az élete hevert volna romokban, omlott volna össze, amikor ránézett arra a keresztre. Úgy érezte, hogy itt mindennek vége van. Van-e még egyáltalán értelme annak, hogy az ember tovább éljen? Igen, egy-egy reménységnek az összeomlása alkalmával. Ó, de sokan mondják azt, hogy érdemes-e még tovább élni? Nos, kedves testvérek, nézzétek, hogy micsoda hallatlan változásnak kellett végbe mennie ennek az embernek az életében, hogy minden drága reménysége, tökéletes szertefoszlása után így tudott szólni. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, a Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Tehát valami nagyon nagy dolog történt. A nagy péntek után eljött a húsvét. Jézus föltámadott. Az a Jézus, aki az egész reménységét képviselte, és akinek a halálával együtt az egész reménysége mind sírba szállt, íme az a Jézus föltámadott a halálból. Tehát akkor tulajdonképpen, ami összeomlásnak látszott, és ami temetésnek és halálnak látszott, és a reménység kimúlásának látszott, az tulajdonképpen új kezdet volt, egy egészen új reménységnek a kezdete. Éppen annak az élő reménységnek a kezdete. És itt van az alapja, kedves testvérek, minden igazi reménységnek, amelyik soha nem fog meghalni, amelyik soha nem fog kihunyni. Tehát abban a tényben, abban a történeti tényben, hogy Jézus föltámadott a halálból. Ez az a lobogó tűz, amelyiknek a lángjánál minden kihunyt reménység újra élethet, és újra föllángolhat, hogy Jézus föltámadott. És minden reménység, amelyik nem a Jézus életerejének ennél a tüzénél kap lángra és gyúl lángra, az előbb-utóbb halott reménységé fog változni. Na most, amikor a reménységről beszélünk, kedves testvérek, és pláne a keresztjén reménységről beszélünk, szeretném újra nagyon hangsúlyozni azt, amit a múlt vasárnap az örök élettel kapcsolatosan hangsúlyoztam, hogy tudnélik, a keresztjén reménységgel kapcsolatosan ne csak arra végső reménységre gondoljunk. Ne csak a halál utáni reménységre. Ne csak a túlvilági reménységre gondoljunk. Sajnos éppen az a baj, hogy a köztudatban, hívő embereknek a köztudatában is, pláne a nem hívőjékében, egészen áttolódott a keresztény reménységnek a fogalma és a hatája az evilági dolgokról és problémákról, valami meghatározhatatlan, bizonytalan túlvilági jónak az elérésére, az üdvösségnek az elnyerésére. Természetes, hogy ez is benne van a keresztény reménység fogalmában. Végső kiteljesedésében persze, hogy az üdvösségre is vonatkozik, de nem csak arra, hanem erre a földi világra is. Az itt és most problémáira, mindennapoknak a problémáira is vonatkozik a reménység. Az igazi hit az egyúttal mindig reménység is. És hogyha valaki hisz az Istenben, nyugodtan tekintsen bármilyen helyzetében az életének, reménykedve tovább a holnap meg a holnap után felé. Vigyázzunk azonban reménységgel, de ez a reménység, amiről itten szó van és amiről Péter apostol is ír, nem az a szintelen idealizmus, amelyik egész egyszerűen szemet huny a való tények előtt és a problémák előtt, nem látja meg azokat. Ez a reménység semmiképpen nem az az olcsó optimizmus, amelyik minden tovább nélkül átnéz a problémák fölött, könnyelműen. Ez a reménység semmiképpen nem egy álomvilágba, illúzióba való belemenekülés az életnek a kemény realitásaiból. Éppen ezek azok a dolgok, ez a menekülés, meg ez az illúzió, meg ez az álomvilág, meg ez az optimizmus, meg ez az idealizmus. Éppen ez az, ami miatt a költő annak idején, emlékeztek rá, ezeket a borongó sorokat írta a reménységről, hogy földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény. Csak maradj magadnak, biztatom valá, hittem szép szabadnak, mégis megcsalál. Ez az a reménység, ami megcsal. Az igazi keresztény reménység, az az élő reménység, amiről Péter beszél, az valami egészen más. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy egy egészen új dimenzió kerül bele az embernek az életébe. Reménykedni azt jelenti, hogy az Isten lehetőségével számolni. Ez az új dimenzió, ami belekerül az ember életébe, az Isten lehetőségének a dimenziója. És ezt jelenti reménykedni. Számolok mindenféle helyzetemben az Isten lehetőségével. Tehát nem csak azt jelenti, hogy számolok azzal, hogy majd csak jobbra fordul a dolog, és majd csak ebből a kutyaszorítóból, amiben belekerültem, valami módon majd csak ki evickélek, és majd csak a kedvem szerint történnek az események, hanem ez a reménység arra a valakire számít, aki már egyszer a történelem folyamán húsvét reggelén hitelre méltónak és képesnek bizonyult a legreménytelenebb problémával szemben. Ez a reménység azt az abszolút bizonyosságot jelenti, hogy az az Isten, aki Jézust a halálból föltámasztotta, az most is itt van. És ez az Isten most is uralkodik. És ez az Isten intézkedik. Most is, mindenféle helyzetben. Az élő reménység arra számít, hogy Jézusnak a földön való megjelenésével elindult valami hatalmas isteni akció, a megváltásnak a folyamata. És ezt az akciót az Isten tovább folytatja, és diadalra viszi a teljes kibontakozásig az egész világon. Ahogyan megvan írva, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, az el is végzi a Krisztus Jézusnak a napjáig. Ez a keresztény reménység, és ezért a keresztény ember reménység alatt tudja látni az egész világot. Akármilyen reménytelen is esettek sokszor a helyzet ezen a világon. Reménység alatt látja az egész világot. Valahogy olyan formán, mint a szántóvető ember télen a behavazott szántóföldet, amelyikben már ott csírázik a jövendő termésnek az ígérete. Remélni azt tud, és az mindig tud remélni, aki az életének bármilyen sorsfordulata fölött ott látja az Istent. Aki a szenvedés és a bűn fölött, aki a népe jelene és jövendője fölött, aki a feszült világhelyzet fölött, a nagyhatalmak tárgyalásai fölött, ott látja a végső valóságot, az Isten, az Istennek az abszolút győzelmét, a végső győzelmét, ami elkezdődött húsvétkor a Jézus feltámadásában. Hadd mondjam így, mert így sokkal egyszerűbb, és ezt már sokszor hallottuk is, hogy a mi reménységünk sohasem valamire irányul, hanem mindig valakire. És ez a legfontosabb. Nem valamire. Nem arra, hogy majd csak valahogy lesz, és majd csak valahogyan megfordul a sorsom, és majd csak kimenekedek valamiféle bajból, hanem mindig valakire. Az élő, a hatalmas, a kegyelmes, a megváltó Istenre magára. És testvérek, éppen ezért nincs reménytelen helyzet. nincs reménytelen helyzet. Akár mennyire összekúszálódtak is az eseményeknek a szálai valakinek az életében, akármilyen megoldhatatlannak látszik is egy probléma, és akármilyen szorongató is egy helyzet, amiből semerre nincs kiút vagy kilátás, nem reménytelen. Semmiképpen nem reménytelen, és soha se reménytelen. Mert a mi reménységünk azon alapszik, hogy Isten Jézus halálában és feltámadásában feltárta előttünk a szívét. Vigyázzunk, nem az útjait tárta föl, a szívét tárta föl előttünk. Az útjait elrejtve hagyta, de a szívét föltárta előttünk. Tehát nem tudjuk azt, hogy mit akar velünk, és merre akar vezetni, és mit tartogat még a számunkra, és mit hoz még reán, de egyet határozottan tudunk. Azt, hogy az az Isten tartja kezében a sorsunkat, és irányítja az eseményeinket, aki a Jézusban mellénk állt. És mindazzal, amit még cselekedni akar velünk, mindig hű marad ahhoz, amit a Jézusban kijelentett. Jézusban pedig azt jelentette ki, amit magának Jézusnak a neve jelent, hogy velünk az Isten. Ehhez ő mindig hű marad. Ez a mi reménységünknek az alapja. Már most azonban soha ne legyen, testvérek, a mi reménységünk, ez a mi keresztény reménységünk, olyan passzív magatartássá, amely azt mondja, hogy hát akkor összeteszem a két kezemet, nem csinálok semmit, csak várok egyszerűen reménykedve, hiszen itten úgy se lehet már tenni semmit, legfeljebb csak reménykedni lehet. Általában az emberek akkor szoktak reménykedni, amikor már tenni nem lehet semmit. Amikor már a cselekedeteik teljesítő képességének a határára elérkeztek. És akkor azt mondják, hogy itt most már nem tehetek semmit, most már csak reménységem van, most már tennivaló nincsen. Sőt, sokkal inkább, testvérek, a reménység legyen az az alap, amelyiken áll. És ezen az alapon állva most már minden erőnket és minden emberi képességünket nyugodtan összeszedhetjük a cselekvésre. Tehát soha ne válasszuk szét ezt a kettőt, hogy vagy cselekszem, vagy reménykedem. Hanem sokkal inkább kössük össze ezt a kettőt. Cselekedve reménykedem, és reménykedve cselekszem. Tehát ne toljuk ki a reménységet, a keresztény reménységet, ami emberi teljesítő képességeink határán túlra valahová, ahol már nem érdemes tovább tenni semmit, hanem sokkal inkább ez a reménység hassa át a szavunkat, a tettünket, a munkánkat minden pillanatban. Tehát cselekedve reménykedni, és reménykedve cselekedni. Ez az, amiről az apostol ír. Amire újonnan szülte őt az Isten, mint egy a Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És tudjátok, testvérek, az a nagyszerű, hogy ez a reménység akkor világít éppen a legjobban, amikor az élet a legsötétebbnek látszik. Ha volt valaha pillanat, amikor Jézus igazán sötéten látható lehetett volna, akkor az akkor volt, amikor ott állt a főtanács előtt. Megcsúfolták, megköbdösték, megalázták, szemétbe kötötték, arcul ütötték, és ő mégis mindezeket a lehető legteljesebb isteni hatalommal tűrte, és akkor mondotta, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát, ülni az Istennek hatalmas jobbján. Ott akkor, képzeljétek el, micsoda győzelem volt ez, afölött a reménytelen helyzet fölött, megkötözve a két keze, és mégis ő arról beszél, hogy ő most ott ül a legmagasabb isteni méltóságnak a jobbján, megkötözött kezekkel is, dagadt ajkakkal és véres arccal azt hirdeti, hogy enyém a győzelem. És igaza volt, az évszázadok bebizonyították, hogy neki volt igaza. Övé a győzelem. De a csodálatos az, hogy ő ezt akkor mondta, amikor teljesen ki volt szolgáltatva az emberi önkény kénye kedvének, hogy mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni. Nem azt mondta, hogy na majd meg fogjátok látni egyszer, megálljatok, csak majd meglátjátok. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy most látjátok ott ülni az embernek fiát, az Istennek a jobbján. Tehát mi történt itten? Tulajdonképpen az ő jövőbeli győzelmét ittenivé és mostanivá tette. És ez a keresztény reménységnek a titka, hogy már e jelenben, e jelenvilág problémái között az Isten végső győzelmének a tudatában élek, és a saját üdvösségemnek is a tudatában élek. Igen. Tehát, mint egy behozom a jelenbe azt, ami még csak jövendőbeli ígéretként az enyém. Pál apostol egyszer így ír erről, hogy megragadván hiteteknek a célját, az üdvösséget, amit Isten hatalma őriz a ti számotokra. És testvérek, ez az a csodálatos reménység, amit aztán tényleg a halál sem tud kioltani, mert ez a reménység akkor is él, és akkor is éltet, amikor a földi tudomány és az emberi hatalom és bölcsesség már csak azt tudja mondani, hogy ember, hagyj föl minden reménnyel, tehát a halálnál is. Ennek a reménységnek jövendője van. A feltámadott Krisztusban hívő ember, vagy reménykedő ember nem a halál felé halad, hanem az örökségének az átvétele felé halad. Tehát, mint egy örökös, aki tudja, hogy mi vár rá, így a keresztény reménység egy végső bizonyosság. A reménységben élni azt jelenti, nem csavargója vagyok ennek az életnek, akit ide-oda hány vet a sorsnak a szeszélye, hanem vándor vagyok ennek az életnek, akit hazavárni, és akinek minden megtett kilométerrel csak nő tovább a reménysége, mert egyre közelebb jut a végső beteljesedéshez. Próbáljuk meg, hát testvérek, így látni mindig azt az utat, amelyen jár. Próbáljuk meg így látni életünknek azokat a közbelső állomásait, amelyeken néha olyan szomorúan veszteglünk, mert végül azután ez a reménység felszabadult életűvé teszi az embert, felszabadult életű emberré teszi az embereket. Péter apostol kétszer is beszél erről, hogy azt mondja, hogy örvendeztek, noha most, ha kell lenni, szomorkodtok, de mégis dicsőült örömmel örvendeztek, stb. Így írja az apostol, hallottátok. És olyan különös dolog ez, hogy így egymás mellett áll ez a szó, hogy örvendeztek, noha szomorkodtok. Pedig éppen ez a keresztény reménységnek a titka, hogy ez a kettő egyidejűleg van jelen az embernek a szívében. Az örvendezés és a szomorúság, vagy mondjuk úgy, hogy a szomorúság és az örvendezés egyidejűleg jelen van. Mi általában úgy szoktuk ezt ismerni, hogy vagy örvendezünk, vagy szomorkodunk. És amikor örvendezünk, akkor nem szomorkodunk. Amikor szomorkodunk, akkor nem örvendezünk. Tehát mi egyszer örülünk és vidámak vagyunk, máskor pedig bánatunkban is szomorkodók vagyunk. Nos, éppen arról van szó a keresztény reménységben, hogy amikor minden oka megvan valakinek arra, hogy szomorkodjék, akkor is tud örvendezni. Mert a bánat mélyén is ott van az öröm a reménykedő embernek a szívében. És a szív fájdalmát is beragyogja mindig valami felülről jövő tiszta derű. Persze ez az öröm, ez nem egy hangulat, ez nem egy érzelem, hanem mélyen rezdülő alaphangja az egész életnek. Valami belső, csendes, terv. Van olyan testvérek, hogy valaki a legszomorúbb helyzetben is tud örülni. Gyászban, koporsó mellett, temetéskor. Fáj a szíve, majd megszakad a bánattól, és mégis átjárja a szívét az a dicsőült és kimondhatatlan öröm, a Krisztusnak a halál fölött is győzedelmeskedő erejében vetett hitnek az öröme, reménységnek az öröme. Tehát van ilyen testvére. Pál apostolnak se lehetett valami túlságosan jó kedve ott a filippi börtönben, amikor kalodába szorítva, vérző háttal, sötétben ült, és mégis annyi öröm volt a szívében, hogy nem tehetett róla, kénytelen volt énekelni. Ez nem a vidámságnak a hangulata volt, mert ilyen helyzetben az ember nem szokott vidám lenni, hanem éppen az a kibeszélhetetlen, az a dicsőült öröm, a fölszabadultságnak az öröme. Olyan forma öröm, mint az édesanyái a gyermekszülés után, hogy sok még a fájdalom. De még nagyobb az az öröm, ami egy új élethez fűződő reménységből ered. Nos, testvérek, hogyha nekünk ilyen reménységünk van, egyszerűen úgy ír róla az apostol, hogy van. Tehát, hogyha nekünk ilyen reménységünk van, akkor ugye nekünk nem kellene olyan bizonytalanul, olyan nyomottan, olyan letörten járnunk ebben a világban, mint hogyha savanyú uborkán nevelne bennünket az Isten. A fejlógató és a kenetes hangon beszélő keresztjének arról tesznek bizonyságot, hogy valami hiba van a hitük körül. Ha igazán szereted a Krisztust, aki örömhírrel, evangéliummal fordult az emberek felé, akkor azzal bizonyítsad meg, hogy mindenkivel szemben elfogulatlan, kedves, fölszabadult, természetes tudsz lenni. Sokszor elnézem azt, hogy milyen magabiztos azoknak az embereknek a föllépés, akiknek pénz van a zsebükben. Vagy hogy a tülekedő pályaudvarra milyen nyugodtan mennek ki azok az emberek, akik megváltották előre a helyjegyüket arra a vonatra. Nos hát testvérek, valahogy ilyen formán kellene nekünk járnunk ebben az életben. Nem pénz van a mi zsebünkben, annál sokkal nagyobb gazdagság van a szívünkben. Mert vegyük tudomásul, hogy mi, te is, én is a leggazdagabb édesatyának, a világ urának vagyunk a gyermekei, a szeretett gyermek. És nem helyjegyünk van, hanem fenntartott helyünk van az örökké valóság. Ahogyan itten írja az apostol. Hát ennek a tudatában él. Én nagyon jól tudom, hogy terhek nehezednek ránk. Én nagyon jól tudom, hogy a mindennapok gondja sokszor fölörlik az idegeinket. Azt is tudom, hogy néha fáradtak vagyunk. Azt is tudom, hogy nem is vagyunk mindig olyan nagyon jókedvűek. De éppen ezért próbáljuk meg elkezdeni a napot reggel mindig azzal az élő reménységgel, amelyik számol az Isten lehetőségével, ezzel az új dimenzióval, az Isten lehetőségével. És kezdjük el minden nap reggel a napot azzal a boldog háladással, milyen jó, hogy megint itt van egy új nap, egy nagyszerű alkalom arra, hogy a láthatatlan Jézus iránt való szeretetemet megmutathatom látható embereken. És segítségükre lehetek nekik azzal a kimondhatatlan, dicsőült örömmel, ami a szívemet átjárja, az élő reménység által. Amen. 276. számú ének első versével tegyünk bizonyságot róla, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Jöv el és nézd meg engem, magamra, ó ne hagyd. Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon. Úristen, el ne hagyj! 276. számú ének első versét. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, édesatyánk, hogy te egy olyan feltétlen, biztos alapot adtál a mi reménységünknek, mint Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása. És köszönjük, Urunk, hogy ez az a lobogó tűz, amelyiknek a lángjánál minden húnyó és kialudt reménység újra lángra kaphat most is. És köszönjük, hogy aki ebből a tűzből kapja a világosságot és a meleget, az mindig tud reménykedni. Ó, Urunk, kérünk, hogy így érints meg most a mi szívünket is. Nekünk is annyi sok reménységünk veszett már el. Olyan nagyon sokszor csalódtunk már abban, amiben reménykedtünk. Urunk, bocsásd meg a mi balgaságunkat, hogy mi nem benned, hanem valami másban, valamiben akartunk mindig reménykedni. Taníts meg bennünket, te benned reménykedni. Úgy, ahogy énekeltük, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy, csak te, te, aki szeretsz, te, akinek, mint gazdag édesatyának a gyermekei lehetünk. Ezt köszönjük néked, ezzel vigasztald meg, Urunk, mindazokat, akiknek szomorúságuk van, akiknek csalódásuk van, akiknek veszteségeik vannak, akik megoldhatatlan problémák között keresik a kiutat. Ó, Urunk, könyörgünk, ez a boldog és diadalmas reménység hadd töltse most el mindnyájunknak a szívét. Különösen könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért. Könyörgünk, Urunk, a haldoklókért, ott a küszöbön állókért. Könyörgünk, Urunk, minden szorultságban küszködő embertársunkért. Légy segítségül nékik ezzel a reménységgel. Gyújts a szívükbe új remény. Tanítsd meg őket, Urunk, arra, hogy nincs reménytelen helyzet. Hogy akárhogy összekúszálódtak is az eseményeknek a szálon, és akármilyen kétségbe ejtő is talán az a helyzet, amiben van valaki, akkor sem reménytelen, mert te itt vagy, mert te tartod kezedben a sorsunkat és irányítod az eseményeket. Urunk, ezzel a reménységgel hadd tudjuk látni az egész világot. Valóban, mint a szántóvető ember a télen a behavazott földet, hogy te, aki elkezdetted ezen a világon a jó dolgot, el is végzed a Krisztus Jézusnak a